Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor megnyitotta a misszióvezetői értekezletet a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a tárca vezetésével tárgyalt, majd előadást tartott a magyar nagyköveteknek és főkonzuloknak. A magyar diplomácia lehetőségeire és legjelentősebb kihívásaira hívta fel a figyelmet a kormányfő, az új amerikai vezetés, az orosz-ukrán háború aktualitásai, valamint az Európai Unió háborús álláspontja fényében. Orbán Viktor kiemelte, Magyarország nemzetközi mozgástere jelentősen bővült az elmúlt évben, majd ismertette a gazdasági és politikai áttörés programpontjait. Április 20-áig szeretne tűzszünetet elérni az orosz-ukrán háborúban az amerikai elnök, értesült a Bloomberg. A hírügynökség szerint ezt szolgálják a háttérbeli egyeztetések is. Washingtoni források elismerik, hogy nagy a különbség a két harcolófél pozíciójában, nézeteiben, és az oroszok nem sietnek az alku megkötésével. Az április 20-ai dátum szimbolikus lenne, mivel húsvétot jelent mind a nyugati, mind az ortodox egyházban. Riádban tegnap először az ukrán delegációval, majd ma az orosz küldöttséggel folytatják az egyeztetést az amerikai tisztviselők. Továbbra is csak az amerikai-orosz tárgyalásokon lát esélyt az előrelépésre az ukrajnai rendezés ügyében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az RT orosz TV csatornán megjelent interjúban Csei Bauz ír újságírónak azt mondta, Magyarország világos álláspontja, ezt a háborút csak tárgyalásokkal lehet megállítani, de az egyeztetésekhez tűzszünetre van szükség. A 30 év alatti anyák személyi jövedelemadó mentessége elsősorban az egy gyermeket nevelőknek lesz segítség, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Jövő januártól kiszélesítik ezt az intézkedést, így már a 2023 előtt született gyerekek esetében és az átlagbér felett is érvényesíthető lesz a kedvezmény, a várandóság 12. hetétől, emelte ki Koncz Zsófia. Szerdán indul a vidéki otthonfelújítási program a nyugdíjasoknak, erősítette meg a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt kiemelte, a 2026. június 30-áig igényelhető támogatást célja, hogy javítsa a vidéki lakhatási körülményeket és segítse a nyugdíjasokat otthonaik felújításában. A program legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást biztosít a felújítási költségek maximum felére. A Magyar Nemzeti Bank 10 millió forint bírságot szabott ki a KNH bankra. A pénzintézet az átutalások kapcsán feltárt belső szabályozási és IT hiányosságok, valamint a folyamatba épített kontrollok nem megfelelő alkalmazása miatt kapta a büntetést. Ma kezdődött a 10. jubileumi digitális témahét, amelyhez ebben a tanévben már mintegy 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, közölt az Ökumenikus Segélyszervezet, amely a Belügyminisztériummal és az Oktatási Hivatallal közösen szervezte meg a programsorozatot. A több mint 120 ezer tanuló és mintegy 6 ezer pedagógus több ezer oktatási projektet valósít meg. A témahét kiemelt témája a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban. Továbbra is a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, jelentette ki a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője. Az ellenőrzések folytatódnak, az illegális gyorsulási versenyeket felszámolják, tette hozzá Lénárt Krisztián. Még 2019-ben több mint 3800 súlyos, illetve halálos közúti baleset történt a fővárosban, addig ez a szám a tavalyi évben mintegy 2900-ra, vagyis harmadával csökkent, ismertette. Este 8 óra 10 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés pattant ki Nógrád vármegyében, Salgótarjántól mintegy 4 kilométerre, közölt a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium a hivatalos Facebook oldalán. A rengést több helyen érezhették, a legtöbb jelentés Salgótarjánból érkezett, károkról viszont nincs információ. Szlovákiában egyelőre nem terjedt tovább a száj- és körönfájás vírus, a fertőzött telepeken azonban már megkezdték az állatok leülését. Az érintett térségek körül kialakított 3 kilométeres sávban minden állatot el kell pusztítani. Szlovákiában 50 év után először jelent meg a száj- és körönfájás vírusa. A magyarországi főállatorvos hatósági intézkedéseket vezetett be a betegség miatt a szlovák határon átnyúló korlátozási területeken. Végül az időjárásról. Reggelre párássá válik a levegő, köd is képződik, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, de újra esett az eső, többnyire gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban 2 és 7 fok között, napközben majd 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Az EGRI Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közben járását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén, a remény zarándokaiként. A rózsafűzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az EGRI Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az EGRI dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először ökölvívással, ezt követően kézilabdával, majd egy jótékonysági futással, végül pedig kosárlabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! November óta Kovács István a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke. A sportvezető 1996-ban lett olimpiai bajnok, egyben ő az utolsó ökölvívó olimpiai bajnokunk is. Most őt hallják.
Sajnálatos dolog mindenféleképpen, hiszen ilyen hosszú szünet soha nem volt. Engem megelőzően 1972-ben Gedő Gyuri bácsi nyert, de 72-től 96-ig is csak 24 év telt el, miközben 96 és a mai időpont között már ennél is több, 27-28 év is eltelt. Én nagyon remélem, hogy ezt a sorozatot minél előbb megszakítjuk, ezt a rossz sorozatot minél előbb megszakítjuk. Ez egy feladat. Azt azért hozzá kell tenni, hogy olimpiai bajnoki címet szerezni, olimpiai bajnokot nevelni, azért az egy, amellett ugye nagyon szép feladat, egy nehezen megígérhető feladat, hiszen bár az állománnyal nincs semmi baj, a magyar ökölvívók egészen kiváló képességekkel rendelkeznek, ma már nagyon nehéz olimpiát nyerni. Az én időben sem volt könnyű, sőt, Laci bácsik idejében sem volt könnyű, de más volt ennek a sportágnak a lehetőségi köre magán az olimpián. Lényegesen kevesebb ökölvívó tud kijutni az olimpiára, lényegesen nagyobb a merítés, több országban űzik, több ökölvívó közül kerül ki az olimpiai bajnok. Ha csak egy példát említsek, amikor én olimpiát nyertem, akkor még minden súlycsoportban 12 súlycsoport volt, és minden súlycsoportban 32 ökölvívó juthatott ki az olimpiára. Ma az olimpián felnőttek között, vagy férfiak között már csak 7 súlycsoport van, tehát összetömörítették a súlycsoportokat, és súlycsoportonként 12-16-18 ökölvívó juthat ki. Tehát már a kvalifikáció is nagyon-nagyon nehézé vált. Arról nem beszélve, hogy be kell látnunk, hogy a magyar ökölvívás nagyon távol került szakmailag a világ elittől. Erdély Zsolt 2000-ben szerzett utoljára érmet, és azóta nagyon esélyünk sem volt éremszerzésre. Tehát, hogyha reálisan nézzük a párizsi olimpián, a 2/5. hely, ez egy kiugróan nagy teljesítmény, az azt megelőző éveket tekintve, hiszen Tokióba egyetlen versenyző jutott ki, Rióba két versenyzőnk szerepel, de egyiknek sem volt esélye arra, hogy érmet szerezzen. Kovács Ricsinek, vagy akár Hámori Lucának meg volt talán az esélye, de nem ez volt a realitás. Tehát az, hogy az 5. helyen végeztek, ennek nagyon tudtunk és kellett is örülni, de most jön az a rész, amikor jön a feladat, mert mi úgy szeretnénk eljutni Los Angelesig, vagy utána akár Ausztráliáig, Brisbaneig a 2032-es olimpiáig, hogy ne az legyen a kérdés, hogy lesz-e érmünk, hanem az legyen a kérdés, hogy az vajon milyen színű lesz. Nagyon-nagyon sok problémával kellett megküzdeni a magyar ökölök közegnek. Miközben ez egy nagyon nemes és nagyon szép sport, ez a közeg nem mindig volt egészséges, nem mindig volt összetartó, darabjaira hullott, és sokszor a vezetők is nagyon-nagyon rossz oldalú. Nem kétlem, hogy a jó szándék vezérelte őket, de az biztos, hogy nem értettek a feladatukhoz. Nem biztos, hogy jó embereket neveztek ki megfelelő pozíciókra. És a szakmai szék lassan ellaposodott. Az egyik legnagyobb probléma talán pont az edzői kérdés, a sportszakmai kérdés. Nekem, meg még Erdei Zsoltnak is, nekünk voltak mestereink. A szó legszorosabb értelmében Szántölcsi bácsi, annak idején Paplaci bácsi, Adler Zsiga bácsi, Bódis Gyula bácsi, de ezek kiváló mesteremberek voltak. Utánuk nem jött utánpótlás. Az ő hibájuk is, hogy nem nevelték fel a következő generáció mestereit, de a mostani időszakban tele vagyunk 20 éves edzőkkel, akik még csak pályakezdők, nincs meg bennük az a szakmai tapasztalat, rutin, nincs meg bennük az a megtanult, kötelezően megtanulandó szakmai rész, ami ahhoz kellene, hogy mesternek nevezhessék magukat, és a versenyzők is mesterként nézenek rájuk, de ezen a területen is tudunk javulni, ezen a területen is fogunk javulni, úgyhogy én komplexnek látom ezt a feladatkört, nagyon sok mindenben kell még elvégeznünk sok-sok munkát, de megvalósítható, és ez a legfontosabb. Egy jó edző, az több pilléren áll, az egyik része természetesen a szakmai tapasztalat, ez nagyon fontos, és egy nagy segítség, bár van olyan edző, aki komoly szakmai tapasztalat versenyzői rutin nélkül is meg tudja oldani a szakedzői feladatokat, de nagyon fontos része egyébként, ahogy mondtam, a szakmai tapasztalat, és a másik pedig a szakmai tudás, amit meg kell szerezni, amit be kell vinni a szervezetbe, be kell táplálni a komputerbe, hogy ez bent legyen. Ezt pedig iskolában lehet megszerezni, ezt pedig külföldi edzőtáborokban lehet megszerezni, ezt külföldi szakembereken keresztül a nemzetközi sportvilágból kell megszerezni, ebbe anatómiától, pszichológián keresztül, taktikai dolgokon, nagyon-nagyon sok minden van. Ezzel nem biztos, hogy mindenki rendelkezik. És azt látom, hogy a magyar edzők ráadásul, nem megbántva természetesen a magyar edzőket, de én egy kicsit úgy érzem, hogy úgy érzik, hogy ők egyébként már Adler Zsiga bácsi szintjén vannak, vagy Freddy Roach, vagy Kuzda Mátó szintjén ismerik ezt a sportágat, csak a világ van ellenük, és azért nincsenek eredmények. Kicsit egy picivel szerényebben közelítve meg ezt a dolgot, picivel több tanulással egész biztos, hogy előrébb tartanánk, és ezt én úgy látom, hogy a mostani fiatal generáció ökölvívó edzőiben meg is van a tanulási vágy, ide kell hozni a szakmát, meg kell nekik tanítani, le kell ülni a TF-fel, ki kell dolgozni egy olyan szakedzői képzést, és meg kell húzni a vonalat, hogy kinevezheti magát ökölvívó edzőnek. Tehát azt is lehet látni, hogy az OK is képzésnek köszönhetően 6 hónap alatt bárki most már azt mondhatja magáról, hogy én most már boxedző vagyok. Merem remélni, hogy a közeg ráébredt arra, hogy itt nincs több időnk. Tehát ez most már egy olyan folyamat, ami előbb-utóbb lezárult volna, hogyha nincs változás. És most is látom egyébként, nem mindenkin, de egy jó pár emberen, hogy megrémült ettől az egész helyzettől, mert hogy látja, hogy változás van folyamatban, óriási változás van folyamatban. 120 nap alatt többet tettünk a magyar ökölvívás érdekében, kizárólag az ökölvívás érdekében, mint mondjuk az azt megelőző 10 évben tett az akkor épp aktuálisan regnáló vezetés. Most nem akarom Bocska Istvánt idehozni, mert távol áll tőlem az a magasság, amit ő a politikában, vagy mint államelnökként, vagy államvezetőként képvisel, de ő is azért harcolt, hogy szabadság legyen. Én is azért harcolok, hogy egyszer a magyar ökölvívásban, hívjuk szabadságnak, de nevezhetjük akár sportszakmai magasságnak, végre rend legyen, végre olyan állapotok legyenek, hogy ebbe a családban jó legyen tartozni, hogy ebbe a családban mindenki ott akarjon maradni, legyen az edző, versenyző, sportvezető, bíró, bárki, vagy akár szurkoló. Tehát ez egy fontos feladat, és ezt én nagyon nagy örömmel végzem. nem biztos, hogy mindenki örömmel fogadja, hiszen ahogy az említett idézetben is elhangzott, a középszerű, vagy az, akinek ez az előző rendszer, meg ez a fajta zavaros megélhetés biztosított, vagy jó volt, ő valószínűleg nem örömmel fogadja, de én is érzem ezt a fajta támogatást, és remélem, hogy ez a támogatás kitart addig, amíg az első eredmények megérkeznek.
Kovács István beszélt a szövetségi kapitányi kinevezésről is, ahol szintén változtattak.
Az elmúlt mondjuk 20 évben, Öcsi bácsi óta úgy választottunk szövetségi kapitányt, hogy az elnök úgy döntött, hogy. És ez nagyon sokszor mellényúlást jelentett, és nagyon sokszor nem az lett a szövetségi kapitány, aki valóban alkalmas ennek a feladatnak az elvégzésére. Aztán volt olyan időszak is, amikor úgy választottak szövetségi kapitányt, hogy mennyi pénzünk van rá. Én viszont azt mondtam, hogy abban az esetben, hogyha én felelősséggel tartozom azért, hogy milyen eredményes lesz majd a szakma, akkor nem húzhatunk vonalakat, akkor nem határolhatjuk le magunkat, akkor nem a pénznek kell döntenie, hogy mennyi pénzünk van a szakmában, hanem a szakmának kell döntenie, ezért megkérdeztem a szakma minden képviselőjét, a sportolói bizottságtól kezdve, az edzőbizottságon át nagyon sok embertöknek kikértem a véleményét, kiírtuk a pályázatot, soha nem látott számban jelentkeztek. Én emlékszem, a 2000-es években egyszer kiírtunk egy pályázatot, akkor 3 személy adta be. Most 15-en jelentkeztek, abban 5 magyar és 10 külföldi. A külföldieknek nagyon nagy előnyük volt, bármilyen furcsa, pontosan azért, mert ők még nem voltak érintettek a magyar ökölvásban, az ő nevük még nem piszkolódott, nem rongyolódott el, a hitelük, a kreditük, az eredményességük kapcsán erősebb volt, mint a magyaroknak. Így leszűkítettük a listát 3 külföldire, a 3 külföldi között viszont az döntött, hogy ki tudja azt a struktúrát felépíteni, amelyre a magyar ökölvásnak szüksége van. Tehát be kell látni, hogy nekünk az nem elegendő, hogy most a jelenlegi élvonal, ami körülbelül 20 versenyzőből áll, mondjuk a férfiaknál, nőknél 10-10 súlycsoport van, tehát mondjuk a legjobb magyar ökölvívók, ez a 20 magyar ökölvívó a legnagyobb szakmai felkészítéssel eredményesen szerepeljen, aztán utána a Renzini mester hazautazik, és ugyanott vagyunk, ahol az itt léte előtt voltunk. Mi olyan embert kerestünk, aki egy struktúrát felépít, az edzőképzéstől kezdve, az utánpótlás menedzselésen át, a versenyeztetéstől egészen az olimpiai felkészülésig, a kvalifikációs versenyen való sikeres, későbbiekben meg az olimpián való sikeres szereplésig. És Renzini mesternek volt meg ez a fajta tudása, hiszen ő 22 éven keresztül az olasz válogatottban ezt a rendszert építette, és ezt a rendszert menedzselte olyan sikeresen, hogy 2000 óta, 2000-től 2024-ig a Párizs olimpiáig 9 érmet szereztek az olimpián. Azért mondom ezt a 2000 óta, mert mi 2000 óta egyet sem. És ő nagyon örül ennek a feladatnak, mert egy picit megint megfiatalodott, egy idős velem, egy időszakban boxoltunk, nagyon sok közös ismerősünk van, bár olyan sokszor nem találkoztunk, nem kereszteztük egymás útját, de ugyanúgy gondolkodunk az ökölvívásról, és amikor ezt a feladatot ő meglátta és megkapta, akkor azt láttam a szemében, hogy megint építhet, amit elkezdett annak idején 2002 környékén Olaszországban, azt most itt újra kezdheti, és ez egy 55 éves embernek, én pontosan tudom, mit jelent az életében, hogyha még kap egy nagy feladatot.
Kedves hallgatóink, Kovács Istvánt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét hallották. A francia Alicia Trublanc és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősített a következő szezonra a DVSC Scheffler NB1-es női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
Figyeltük már őket korábban is. Azt mondjam, az Alicia az olimpián is benne volt az államcsapatban, mint jobb szélső, azért korábban világversenyt nyert, úgyhogy azért nyilván képbe voltunk. A Daniela kapcsán viszont a pontot tényleg itt tette fel a két mérkőzésen a teljesítményére, úgyhogy élőben is láthattuk magunk ellen, sajnos a mi kárunkra. A legnagyobb problémánk ugye az, hogy tavaly azért véget ért egy ilyen 3 éves időszak a csapat életében. Egy 3 évet tudott ez a csapat együtt dolgozni, és ez kicsúcsosodott ebben a csodálatos bajnokligája szereplésben. És talán ugye több olyan belső posztoljátékosaink ugye elmentek, kivásárolták a szerződésből, és új csapatot kellett építeni. És hát ebben az évben nagyon sok olyan problémánk van, az látszik, hogy a rutin és a vezéregyéniségek hiányoznak jelen pillanatban a csapatból. Nyilván nem számoltunk ugye Szabó Ninának a sérülésével, akinek a feladata lett volna, hogy irányítóként fazon szabjon a csapatnak. És hát a stáb is, és én is úgy láttuk, hogy szükség van. Ez a két poszt volt, ahol a leginkább szükség volt a rutinra, és olyan karaktereknek a ideigazolására, akik segíthetnek a céljaink elérésében.
Ábrók Zsolt beszélt Tamara Hagerty távozásáról is.
Amit nagyon szeretjük és nagyon megbízható, jó játékosnak tartjuk. mind emberileg, mind szakmailag passzol hozzánk, szívesen megtartottuk volna, de egyrészt szeretnünk volna a külföldieknek az arányán csökkenteni a korábbi évekhez hasonlóan, hogy ebben az évben 8 külföldi játékosra indultunk neki a szezonnak, a következő évben 6 külföldi játékostól ugye nem lesz több, és ugye a Tami akkor érkezett, amikor a Kata elszakadt, és szükségünk volt egy beállóra. 3 beállót pedig nagyon nehéz forgatni, pláne egy ilyen évben, amikor nincs nemzetközi megmérettetés a bajnokik mellett, akkor borzasztóan nehéz a 3 játékost forgatni egy beálló poszton, és ugye azért az elégedetlenséget szült, nincs meg az elég játékidő, a fiatal nem tud fejlődni, a már kifort játékos ugye játék lehetőséget szeretne, úgyhogy a következő évben akkor lehetett volna elgondolkozni azon, hogy 3 beállóval menjünk tovább, ha amennyiben fixen tudnánk, hogy mondjuk van egy bajnokligája szereplés ismételten, ez pedig azért még egyelőre több sebből vérzik, úgyhogy ez így egy lutri, és úgy döntöttünk, hogy akkor természetesen a korábbi az eredeti elképzelésünknek megfelelően a Juhász Katát szeretnénk építeni, és a 2 magyar beállóval dolgozunk, és szereplünk a következő évben. Nem tervezünk több játékost, ez 16 fős keret, utána már csak fiatalok csatlakoznak majd a NB1-B-s keretből a következő évi kerethez, és összeállt a keret.
Elárulta azt is, milyen céljaik lesznek az idény további részében.
Sajnos ugye kiestünk a Nemzetközi Kupából, illetve a Magyar Kupából is. A 2 azért nem ugyanúgy történt, de a végeredmény szempontjából sajnos a tény az tény. A harmadik célunk, ami gyakorlatilag a legfontosabb, az pedig természetesen nem változott. Tehát szeretnénk a harmadik helyre odaérni. Ehhez most még azért lépés hátrányban vagyunk az Esztergommal szemben, ugye az egymás ellen játszott eredmény miatt. Ott az elsődleges szempont az volt, hogy az idegenbeli Esztergom mérkőzésbe húzzuk és megnyerjük, és kiegyenlítsük legalább a pontok számát, és innentől kezdve ugye a hátralévő mérkőzéseken azért fogunk dolgozni, egy ponttal többet szerezzünk minimálisan, mint az Esztergom. Nyilván ez a legfontosabb cél a szezon hátralévő részére, hogy ezzel az újra formáló csapattal, amire nagyon nagy szükség van a munkára, mert azt gondolom, hogy az elmúlt 3 évben a csapat együtt tudott dolgozni 2,5 évig, gyakorlatilag, és látjuk, hogy ez milyen sokat jelent, hogyha ennyit együtt tud dolgozni egy csapat. Az idén ez sajnos kimaradt egy olimpiai után, hogy hiányzik az együtt töltött munka és a csapatépítés ebből a keretből. Úgyhogy reméljük, hogy szépen az építkezés mellett össze fog jönni ez a harmadik hely. A középtávú céljaink nem változtak, tehát továbbra is az elsődleges cél az, hogy a harmadik helyen végezzünk a bajnokságban, és ezáltal a Nemzeti Kupában tudjunk indulni. Ha megvan a harmadik hely, akkor természetesen szeretnénk pályázni a Bajnok Ligájára indulásra. Ha nem jön össze, akkor pedig Európa Liga. Ugye a Nemzetközi Kupa szereplés az mindenképpen megvan, azért ezt nem gondolnám így, nem szeretek előre én a medvebőrére, de azért a Nemzetközi Kupa indulás nyilván megvan, ha a harmadik, ha a negyedik hely. Úgyhogy Európa Ligában pedig továbbra is az a cél, hogy szeretnénk ott lenni, és Final Four-ba szeretnénk jutni. Ehhez azt gondolom, hogy szükség volt arra, hogy legalább ebben a 2 pozícióban erősödjünk, illetve ez majd hozzájön még az, hogy ez a csapat el fog telni egy év, és tud együtt dolgozni egy jó egy évet, akkor úgy gondolom, hogy erre minden esélyünk meg is lesz.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Ábrúk Zsoltot, a DVSC Scheffler NB1-es női kézilabda csapatának ügyvezető igazgatóját hallották. Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Superszam alapítvány Miskolcon. Az április 12-én kezdődő jótékonysági akcióból a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai osztálya részére szeretnének speciális orvosi eszközöket vásárolni. Egy őssejt fagyasztó szekrényre, valamint egy laminár boxra lenne most leginkább szüksége az intézménynek, melynek költsége közel 10 millió forint. A részletekről Bernasconi Bús Katalin, az alapítvány vezetője adott tájékoztatást.
Április 12-én lesz a 7. jótékonysági futásunk. Szintén ugye a megszokott módon a Szent István térről indulunk, és az is lesz ugye a cél. Valamint 3 koncert is lesz április 14-én a Művészetek Házában. Reggel 10 órakor, délután 2 órakor lesz gyermekkoncert, Csiribiri zenekar és Bobó és barátai fogják a gyerekeket szórakoztatni, valamint este egy László Evelin koncert lesz, az pedig ugye a felnőtteknek egy nagyon nagy élmény lesz szerintem. Amikor az Evelint felhívtam, és elmondtam neki ezt az összefogást, ezt a kezdeményezést is, hogy tulajdonképpen aznapra a Művészetek Házát ugye az önkormányzat nekünk biztosította, és estére lenne egy szabad időpontunk, amikor egy felnőtteknek szóló rendezvényt is tudnánk esetleg a műhában szervezni, azonnal igent mondott. Én szerintem az Evelint kötődése Miskolchoz és az ő eredményei is jelentősen fogják szerintem növelni ennek az összefogásnak a szintjét. Minden egyes alkalommal tanulunk, és a tapasztalatokat mindig megbeszéljük, és próbálunk újat és jobb módon csinálni ugye a futás szervezését. Ebben az évben nem egy családnak és egy gyereknek szeretnénk támogatást nyújtani, hanem a Csiribiri zenekarral, Bobóval és Evelinnel is ugye összefogva azt beszéltük meg, hogy a Miskolci Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológia és transzplantációs osztályának szeretnénk vásárolni egy előre egyeztetett megbeszélés alapján két olyan orvosi eszközt, amit Dr. Simoréka osztályvezető főorvosasszony ajánlott nekünk tulajdonképpen, egy őssejt fagyasztószekrényt és egy laminárboxot. Érkeztek már nevezési összegek, tehát tudjuk, hogy a futáson szeretnének azért az emberek részt venni. Van még egy hónapunk, én nagyon remélem, hogy Miskolcnak tényleg ugyanolyan fontos ez a kezdeményezés, mint amennyire nekünk fontos. A Velkei László Gyermekegészségügyi Központban az onkohematológia és a transzplantációs osztály nagyon sok olyan terápiát alkalmaz, ami egyébként nincs máshol, csak Budapesten. Tehát ez az osztály és ez a kórház, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, nem csak a régiónak, hanem egyébként az egész országnak. És 35 éves az őssejtfagyasztószekrény. Valószínű, hogy tényleg előbb-utóbb egy cserére lenne szüksége is, és a főorvosasszony ezt az eszközt mondta, hogy nekik ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos lenne szinte azonnal. Valamint egy laminárbox, amit a transzplantáció előtt és után is a kisbeteg gyerekek ugye benne lehetnek egy ilyen laminárboxban. És mi azonnal igent mondtunk, tehát én nem hiszem, hogy Miskolcnak és a környékbeli vállalkozóknak, embereknek, támogatóknak, jó szívű embereknek, csak sétálni, futni vágyó embereknek ez az összeg, ez a 10 millió forint, hogy mi ezt ne tudnánk összegyűjteni, én nagyon-nagyon pozitívan állok hozzá, úgy gondolom, hogy az összeg ez meg lesz, és meg fogjuk tudni vásárolni ezt a két eszközt. Minden eszközt bevetünk, hogy ez sikerüljön. Tényleg lesz gyótékonysági gyaloglás, a kilométereket ugyanúgy szinte örökbe lehet fogadni, Gergőnél most 200 kilométert, nem csak 100-at, mint tavaly, hanem 200-at, ugye? Lesz nekünk ugye két gyerekkoncert, egy esti koncert, valamint tervben van, ugye, hogy egy jótékony véradás is lesz, ami egyébként még csak tervezett, de pozitív a Vöröskeresztnek a visszajelzése, tehát a futás után lehet menni ugyanúgy az önkormányzatnak az aulájába, a polgármesteri hivatal aulájába majd vért adni, mondom, ez még így tervezés alatt van.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bernasconi Bush Katalint, a Superszam alapítvány vezetőjét hallották. Ezüstérmet szerzett a HEB kupában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. A kék cápák a Kaposváron megrendezett négyes döntőben először 97-76-ra legyőzték a Tiszaújvárost, majd a fináléban 91-72-es vereséget szenvedtek a Kaposvártól. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Elsősorban gratulálok a csapatnak, és nagyon örülök a második helynek. Büszkén mondhatom, hogy egy nagyon komoly eredmény ez a Kupa ezüstérem. Kicsit visszamennék az időben, hiszen nekünk volt úgymond a legnehezebb sorsolásunk, hiszen három NB1B piros csoportos csapattal kellett a Salgótarral, a Deaccal, illetve a BKG-val felverni először a versenyt, hogy egyáltalán ide kerülhessünk a négyes döntőbe, és ott egy kicsit a fortuna ránk mosolygott, amikor a Tiszaújvárossal kerültünk az elődöntőbe. Hiába ők egy zöld csoportos csapat, viszont ott a közvetlen élmezőnybe tartoznak, és feljutási vágyaik vannak. Ennek mérten megerősítették a keretüket, légióssal álltak fel ellenünk, tehát előzetesen nem volt egy könnyű mérkőzés. Azt gondolom, hogy végig kézben tartottuk, és végül sima 20 pontos győzelmet arattunk, majd következett a döntő a Kaposvár ellen. Porifer Bendegúszon, ugye Hibján Mátét is elvesztettük korábban, tehát egy fiatal játékosunk sem játszott, és egy nagyon extra mérkőzése volt az elődöntőben az amerikai légiósunknak, és nagyon extra mérkőzése lett volna egyébként a döntőben is, hiszen 10 pár perc alatt már 14 pontnál volt. Volt sajnos egy technikai hibája, utána megsérült a bokájára, még visszajött a pályára, de ott egy szerencsétlen esetben sportszerűtlent vétett, így a kiállítás sorsára jutott. Addig gyakorlatilag egálmeccset játszottunk a Kaposvárral, amit azt gondolom tudtunk volna tartani a végéig, és egy egylabdás meccsen dől el a sorsunk. Így egy kicsit csalódottak voltunk, hiszen azért mínusz 3 emberrel ezt az emberfort, ezt nem tudtuk mi előnyünkre hozni, vagy a mi erőnkre fordítani, úgyhogy megérdemelt volt a Kaposvár győzelme, egy pici rossz érzés volt ekkor bennünk, de szerintem büszkén mondhatjuk, hogy örülünk az ezüstéremnek. Sokaknak ez volt az első ilyen eseménye, nagyon jó helyszín volt Kaposvár, még ha nem is semleges helyszín, hiszen mi éreztük egyedül a bőrünkön, hogy az ellenfél szurkolói ott vannak nagy számmal, viszont le a kalappal a kosárlabdázók szövetség előtt, hiszen nagyon komoly rendezvényt raktak le az asztalra. Én nem gondolom, hogy mi másképp lettünk volna kezelve, mint akár a Magyar Kupa 4-es döntőjének csapatai, mind szállás, mind étkezés, mind körülmények tekintetében ugyanazt az ellátást kaptuk, és hát örültünk, hogy egy kicsit így össze is rázódhatott 3 nap alatt a csapat, hiszen egészen a záró eseményig ott voltunk, úgyhogy csapat kohézió szempontjából sem volt rossz ez a 3 nap. Mindenkinek egy pozitív meglepetés a Nyíregyháza idén, hiszen tudják azt, hogy egy nagyon fiatal, 22 éves átlag életkorú csapattal vágtunk neki a bajnokságnak, és ha nem is azt mondom, hogy feljutási reményekkel, meg első osztályú reményekkel vágtunk bele, de már ott vagyunk a közvetlen élmezőnyben, illetve döntőt játszottunk a kupába, úgyhogy örömmel fogadtam a gratulációt, látják azt, hogy mi hosszú távra tervezünk, és nem egy éveket akarunk túlélni, ennek mentén építkezünk tovább, és próbálunk jövőre még erősebb keretet összerakni.
Az előző percekben Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Az életvédelméért szóló közös imádságra hív minden érdeklődőt március 24-én 18 órára a Dobótérre az Egri Fertájmesteri Testület. Az eseményről az egyik szervezővel, Bércesi Andrással, a testület választmányi tagjával, rádiónk igazgató főszerkesztőjével, Klész Beáta beszélgetett.
Negyedik alkalommal szervez közös imádságot az Egri Fertájmesteri Testület. 4 éve hogy indult el, és azóta hogy látott te, hogy hová fejlődött ki ez az esemény?
Az Egri Fertájmesteri Testület tevékenységi köre igencsak szerteágazó, holott ebből sokszor csak azt látják a város lakói, hogy egy-egy díszes ünnepélyen vagy szentmisén különleges ruhába, viseletbe öltözött emberek ott vannak, de azért a hétköznapokban is elég komoly tevékenységet folytat a testület és tagsága, kezdve attól, hogy mondjuk akár szociális, jótékonysági vagy akár tudományos rendezvények szervezése, és ebben a sorba illeszkedik ez a különleges ima alkalom, amit Öller György fertájmester ötlete nyomán 4. éve szervezünk meg. Ez egyébként a háború kirobbanásakor, az orosz-ukrán háború kirobbanásakor jött ez az ötlet, hogy imádkozzunk közösen a békért, a családokért, és fontosnak tartottuk, hogy legyen egyfajta tanúságtétel, amikor a templomok csöndjéből egy picit kivonulunk, és nem kérkedve, de mégiscsak egyfajta példát mutatva, bevonva a város közösségének más tagjait is, akár járókelőket is ebbe a közös imádságba.
Tehát tulajdonképpen a háborús helyzet hívta életre, hogyha mondhatom így, tehát hogy a békéért, a családokért, de tulajdonképpen minden évben a cél ugyanez?
Az elsődleges cél az életvédelme, és ebben nagyon sok minden belefér, a magzati életvédelmétől kezdve az, hogy elkerüljük az öldöklést, de akár az is, hogy a másik életét mérgezzük, tehát mindenféle szinten érvényes, ez nyilván most a helyzet miatt a háborúban sajnos homlok térben.
És hogy látod, ahogy az első kérdésem is erre utalt, ugye az első évben mekkora érdeklődés van egy ilyen közös imádság iránt, és hogy ahogy ugye az emberek szinte már most ugye ezt megszokják, hogy 3 éven keresztül volt, és ugye most március 24-én 18 órára várjátok a Dobótérre a közösen együtt imádkozni akaró híveket. Az elmúlt 3 év növekedett, egyre jobban megismerték az emberek, hogy van egy ilyen lehetőség, szívesen csatlakoznak?
Igen, úgy tűnik, hogy egyre bátrabban jönnek az emberek. Nyilván itt a hírverés is számít, amikor először szerveztük, akkor nyilvánvalóan valamivel kevesebben voltak, de stabilan ilyen 2-300 fős létszám összejön, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos és komoly dolog, és az időzítése is, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsoljuk, ugye most a vigiliáján lesz, pontosan azért, hogy akik erre az ünnepre szeretnének elmenni, az ünnepi szentmisére 25-én, akkor azoknak az esti szentmise ne ütközön a rózsafüzér imádsággal, és hát ugye Urunk születésének hírüladása egy olyan ünnep, egy olyan apropó, amikor a családokért és a békéért kell és lehet is imádkozni.
Idén ősszel elindul az M3-as autópálya Budapest-Gyöngyösi szakaszának kibővítése, amely egy harmadik sáv megépítését és egy plusz leálló sáv kialakítását foglalja magába. 2025-ben a tervek szerint 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT által üzemeltetett gyorsforgalmi útjai, ami a főpálya 16%-át fedi le. Ezen a héten az M3-as autópályán 10 helyen dolgoznak a szakemberek, emellett az M30-as autópályán is több helyen zajlanak munkálatok. A részletekről Szimicskú László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója adott tájékoztatást.
Most 2025 őszén legkésőbb elindul az M1-es autópályának a bővítése, de nem csak az M1-est fogjuk bővíteni, hanem az M7-est és az M3-ast is. Az M1-es első ütemben a Concó pihenőig bővül, ez majdnem Győr mellett van a 94-es kilométernél, az M7-es Szabadbattyánig, az M3-as pedig Gyöngyösig lesz első ütemben bővítve 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy úgynevezett intelligens leálló sávra. Ezek tehát a bővítések, és lesznek majd építéseink. Az M200-as az egyik legismertebb, ez Komáromtól indul, és Székesfehérvár érintésével Sárbogárdon keresztül keresztezi az M6-ost, majd a Dunát, és eléri Kecskemét északi részét. Tehát egy elég nagy volumenű felújítás és fejlesztési programba fogott a koncesziós társaság 2022 őszén. Az idei évben az állammal kötött szerződésünk alapján augusztus 31-éig be kell fejeznünk ezt az országos szintrehozást. Ez azt jelenti, hogy most úgy számolunk, hogy 2025-ben nagyjából 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot az MKIP ZRT által üzemeltetett gyorsforgalmi utak. Ez a főpályának nagyjából a 16%-át jelenti, hogyha ezt kilométerben szeretnénk kifejezni, hogy nagyjából országszerte 200 kilométernyi gyorsforgalmi út újul meg a mi kezelésünkben. Ezentúl még felújítunk 40 darab hidat és 30 darab pihenőhelyet is. A főbb munkák azok az M3-as, M7-es, M1-es, M35-ös autópályákon lesznek, de ezen kívül 7 másik gyorsforgalmi úton is fogunk dolgozni. Hogyha valaki jár majd az országon, akkor találkozhat a kollégáimmal az M15-ös, az M85-ös, M86-os, M30-as, M4-es, M70-es és M8-as kilométereknél. És hogyha már Borsod megyéről, Miskolcról beszélünk, akkor természetesen nem mehetünk el szó nélkül az M3-as és az M30-as gyorsforgalmi utak, autópályák mellett. Itt szeretném felhívni a hallgatóknak a figyelmét arra, hogy ha felmennek a honlapunkra, akkor most a múlt héten élesítettünk egy olyan menüpontot felújítás név alatt, ahol ha fölmegy valaki, akkor minden egyes útszakaszt, utat, amely hozzánk tartozik, meg tudja nézni, hogy éppen aktuálisan folyik-e ott munka, illetve ha igen, akkor hol, és azt is meg tudja nézni, hogy milyen munkák kezdődnek. Gyorsan rászűrtem arra, hogy az M3-ason most milyen munkáink vannak. 10 helyen dolgoznak ebben a hónapban, illetve ezen a héten a kollégáim. Ebből a 10 helyből, ami Miskolc környéke, ott gyakorlatilag a 150-es kilométer kő környékén végeznek felújítási munkát a munkatársaim, amely egészen pontosan holnap utánig tartó munkát jelent. Itt minden egyes munkának a várható befejezési időpontját is meg lehet tekinteni. Egyébként ebből a 10 munkából nagyjából 4-5 az már ezen a héten véget ér, de ahogyan említettem, az M3-os az az egyik pályánk, amelyen nagyon fontos elvégeznünk ezeket a felújításokat. Érdekességképpen mondom csak, hogy nem egy olyan része van az M3-asnak, ahol a burkolatok életkora amihez hozzá kell nyúlnunk, az 15-20 éves, de találtunk már olyan szakaszokat is, ahol 27 éves volt a burkolat. Tehát egy erősen elhasznált, elöregedett pályát vettünk át üzemeltetésre a magyar államtól, és ahhoz, hogy a közlekedők jó minőségű úton tudjanak közlekedni, ahhoz ezeket a felújításokat el kell végeznünk. Természetesen az M30-ason is dolgozunk. Gyorsan rákeresek itt, hogy legyen élő, interaktív a beszélgetésünk. Itt azt látom, hogy az M30-asnál Nyíklátház a Tiszaújváros csomópontban vannak most munkálataink. Április 1 keddig várhatóan dolgoznak a munkatársaim, illetve az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 22-23-as kilométernél van munkavégzés, de ez jövő hét hétfőig, március 24-ig biztosan véget ér.
Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Superszum Alapítvány Miskolcon. Az április 12-én kezdődő jótékonysági akcióból a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai osztálya részére szeretnének speciális orvosi eszközöket vásárolni. Egy őssejtfagyasztó szekrényre, valamint egy laminárboxra lenne most leginkább szüksége az intézménynek, melyeknek költsége közel 10 millió forint. A részletekről Bernasconi Bús Katalin, az alapítvány vezetője adott tájékoztatást.
Április 12-én lesz a 7. jótékonysági futásunk. Szintén ugye a megszokott módon a Szent István térről indulunk, és az is lesz ugye a cél. Valamint 3 koncert is lesz április 14-én a Művészetek Házában. Reggel 10 órakor, délután 2 órakor lesz gyermekkoncert, Csiribiri zenekar és Bobó és barátai fogják a gyerekeket szórakoztatni, valamint este egy László Evelin koncert lesz, az pedig ugye a felnőtteknek egy nagyon nagy élmény lesz szerintem. Amikor az Evelint felhívtam, és elmondtam neki ezt az összefogást, ezt a kezdeményezést is, hogy tulajdonképpen aznapra a Művészetek Házát ugye az önkormányzat nekünk biztosította, és estére lenne egy szabad időpontunk, amikor egy felnőtteknek szóló rendezvényt is tudnánk esetleg a műhában szervezni, azonnal igent mondott. Én szerintem az Evelin kötődése Miskolchoz, és az ő eredményei is jelentősen fogják szerintem növelni ennek az összefogásnak a szintjét. Minden egyes alkalommal tanulunk, és a tapasztalatokat mindig megbeszéljük, és próbálunk újat és jobb módon csinálni ugye a futás szervezését. Ebben az évben nem egy családnak és egy gyereknek szeretnénk támogatást nyújtani, hanem a Csiribiri zenekarra, a Bobóval és Evelinnel is ugye összefogva azt beszéltük meg, hogy a Miskolci Velkei László Gyermekegészségügyi Központ onkohematológiai és transzplantációs osztályának szeretnénk vásárolni egy előre egyeztetett megbeszélés alapján két olyan orvosi eszközt, amit Dr. Simoréka osztályvezető főorvosasszony ajánlott nekünk tulajdonképpen, egy őssejt fagyasztószekrényt és egy laminárboxot. Érkeztek már nevezési összegek, tehát tudjuk, hogy a futáson szeretnének azért az emberek részt venni. Van még egy hónapunk, én nagyon remélem, hogy Miskolcnak tényleg ugyanolyan fontos ez a kezdeményezés, mint amennyire nekünk fontos. A Velkei László Gyermekegészségügyi Központban az onkohematológia és a transzplantációs osztály nagyon sok olyan terápiát alkalmaz, ami egyébként nincs máshol, csak Budapesten. Tehát ez az osztály és ez a kórház, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, nem csak a régiónak, hanem egyébként az egész országnak. És 35 éves az őssejtfagyasztószekrény. Valószínű, hogy tényleg előbb-utóbb egy cserére lenne szüksége is, és a főorvosasszony ezt az eszközt mondta, hogy nekik ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos lenne szinte azonnal. Valamint ugye egy laminárbox, amit a transzplantáció előtt és után is a kisbeteg gyerekek ugye benne lehetnek egy ilyen laminárboxban. És mi azonnal igent mondtunk, tehát én nem hiszem, hogy Miskolcnak és a környékbeli vállalkozóknak, embereknek, támogatóknak, jó szívű embereknek, csak sétálni, futni vágyó embereknek ez az összeg, ez a 10 millió forint, hogy mi ezt ne tudnánk összegyűjteni, én nagyon-nagyon pozitívan állok hozzá, úgy gondolom, hogy az összeg ez meg lesz, és meg fogjuk tudni vásárolni ezt a két eszközt. Minden eszközt bevetünk, hogy ez sikerüljön. Tényleg lesz jótékonysági gyaloglás, a kilométereket ugyanúgy szinte örökbe lehet fogadni, Gergőné, most 200 kilométert, nem csak 100-at, mint tavaly, hanem 200-at, ugye? lesz nekünk ugye két gyerekkoncert, egy esti koncert, valamint tervben van, ugye, hogy egy jótékony véradás is lesz, ami egyébként még csak tervezett, de pozitív a Vöröskeresztnek a visszajelzése, tehát a futás után lehet menni ugyanúgy az önkormányzatnak az aulájába, a polgármesteri hivatal aulájába majd vért adni, mondom, ez még itt tervezés alatt van.
Az energiafelhasználás és az energiaköltségek optimalizálása miatt több épületet láttak el hollóházán napelemmel, melynek pozitív hatása érezhető a település büdzséjében. Füzéréné Odrobina Gabriella polgármester elmondta, megtakarításaik mellé igyekeznek további pályázati támogatást szerezni, amely által további infrastruktúrális beruházások valósulhatnak meg a településen.
Az óvodánk épülete vagy épületrésze 2010-ben egy részleges felújításon esett át, ellenben az rendelő még ahogy felépült a 70-es években, azóta így itt várt és várakozott erre a felújításra. Ami most nagyon időszerűvé tette ezt az eseményt, vagy ezt a felújítási sorozatot, az az energiárak drasztikus emelkedése volt, amikor is azonnal elkezdtük keresni azokat a lehetőségeket, amiben a még nem felújított, rossz állapotban lévő intézményeinket az energiahatékonyság ügyében tudnánk mi egy kicsit helyrehozni. Így döntöttünk amellett, hogy mindenképpen egyik eleme ennek az orvosi rendelő felújítása lesz, amiben is sikerült lecserélnünk az aszbeszttartalmú hullámpalákat, még arra helyeztük el a napelemeket. Ki tudtuk cserélni a régi rossz állapotban lévő fanyílászárókat korszerű energiahatékony műanyag nyílászárókra. Szigetelést kapott a tető, és szigetelést kapott a külső héjazat is, falazat is. Mindemellett, ami még nekünk nagy lépést, kicsit újdonságot, de nagy lépést jelent, hogy hőszivattyús fűtést alakítottak ki az intézményben. Igazából azt már ki is tudtuk próbálni, hogy lényegesen hatékonyabb, mint a gázfűtés. Az óriási nagy gázszámla hozta egyébként ezt a folyamatot, vagy ő indította el, akkor azért egy kicsit megijedtünk mi is, hogy mi lesz ennek a vége, és így döntöttünk így, hogy ezt nem szabad elengedni. Úgyhogy így esett a sor a választás a rendelőre. A másik ilyen intézményünk pedig az általános iskola épülete volt, ahol szintén történt már egy részleges felújítás, azt szerettük volna kicsit kikerekíteni és befejezni. Ott nyílászáró cserére került sor, ott még vas nyílászárók voltak, és az épület teljes hőszigetelésére és a tető hőszigetelésére. Igazából azt is el tudjuk mondani, hogy téli időszak volt az, amikor befejeződött a beruházás, és a napi jelentések és ellenőrzések kapcsán láthattuk, hogy a gáz köbmétere fogyasztásában bizony az első naptól megmutatkozott, hogy a szigetelés és a nyílászárók bekerültek az ingatlanba, úgyhogy azt tudom így most mondani, hogy az első tél után elmondhatjuk, hogy mindkét beruházásunk sikeresen zárult. Befejeztük a tornaterem energetikai felújítását, ő is szintén szigetelést kapott, és ott telepítettük le az első hőszivattyúját a településnek, az is sikeresen működik azóta. Hát, amire a legnagyobb szükségünk van, a szennyvízhálózat. Azt mondanám, hogy hiányos, mert egy része a településnek a porcelángyár léte kapcsán már megtörtént, de nagyon elavult állapotban van, úgyhogy ami az elsődleges és leggyorsabban, sürgősebben megoldandó feladatunk, ez mindenképpen ez az elmúlt 30 év hiányát pótol, hogyha ebben előre tudnánk lépni.
Államszimulációs versenyt tartottak középiskolások részére a miskolci Matthias Corvinus kollégiumban. A megmérettetésre benevezett négyfős csapatoknak egy képzeletbeli ország Marvium kül- és belpolitikai problémáit kellett megoldaniuk. A verseny célja az volt, hogy elmélyítse a középiskolások gazdasági, földrajzi, államigazgatási ismereteit, fejlessze a diákok probléma megoldó képességét, kritikus gondolkodását, prezentációs készségét, valamint hogy erősítse a csapatszellemet. A részletekről Stenger Kristóf, a Marvium diák projekt vezetője adott tájékoztatást.
Marvium egy fiktív állam, egy fiktív társadalom, egy fiktív gazdasági közeg, ahol is a versenyzőknek, mint politikai pártoknak kell helytállniuk, és kitalálni, hogy a következő ciklusra milyen irányba tereljék ezt az amúgy organikusan fejlődő országot. Választ kell adniuk számtalan társadalmi problémára. Ez idén kifejezetten kulcstéma volt a versenyképesség és zöld gazdaságpolitika egymás melletti megférése. Erre például az atomerőművek leállítása kapcsán kicsit német vonal példát hoztunk be a diákoknak, ebben kellett helytállniuk. Így alapvetően azt tudom elmondani a versenyről, hogy egy nagyon összetett és komplex játék lényegében, mert egyrészt a fikció ad egy mozgásteret, egy időt arra, hogy gondolkozzanak a diákok, másrészt az, hogy nekik ezt elő kell adni, be kell lépniük egy miniszterelnöki, egy miniszterasszonyi szerepbe, az megint csak egy olyan élmény, amit én, mint projektvezető, és a csapatom is célként tűzött ki maga elé, mert azt szeretnénk, hogy a 11-12-es gimnazista diákok megtapasztalják azt, hogy milyen egy államot vezetni, azt, hogy nincs végtelen pénz, azt, hogy nem lehet mindenkit szeretni, azt, hogy nem lehet minden szavazót megnyerni, hogy ezt éljék át, és ha már azt elérjük, hogy egy mindennapi beszélgetésbe kicsit más perspektívával ülnek le, és nem dobálóznak nagy fogalmakkal, és végig gondolják, hogy hoppá, amúgy a nyugdíjkorhatár emelése vagy csökkentés az egyrészt politikailag, másrészt gazdaságilag mit jelent, akkor úgy gondolom, hogy ez egy sikeres verseny. A verseny menete alapvetően úgy kezdődik, hogy kiküldjük az iskoláknak a felhívást, hogy mi meg szeretnénk idén is szervezni ezt a versenyt, illetve kiküldjük barátokon, ismerősökön keresztül egy-két diáknak, akikről tudjuk, hogy van ambíciójuk ilyen témákkal foglalkozni, és már alapvetően a versenynek az is egy, nevezzük nulladik fordulója, hogy van-e olyan diák, aki képes maga mellé csapatot szervezni. Tehát ez egy ilyen, nevezzük ilyen nulladik kihívásnak, mert tényleg olyan diákoknak szól ez a verseny, akik közösségben gondolkodnak, akik egy államban gondolkodnak, és képesek összerakni maguknak egy stábot. Az első úgymond hivatalos fordulóba egy rövid bemutatkozó videót kérünk. Kik ők, milyen jövőt képzelnek el az országnak, milyen egyedi karakter jellemzi az ő programjukat. Ezt követően a döntőbe hadcsapatot hívunk be, ahol személyesen is előadják ezt a programot, illetve a végső forduló az egy miniszterelnök jelölti vita, 6 miniszter, másfél óra, amennyi kérdés a csövön kifér, bombázzuk őket, mondják el, hogy ők miért a legjobbak, miért ők tudják ezt az országot jól vezetni, mit tudnak ők adni Marviumnak, ami egyedivé teszi őket. 11-12-es diákok szoktak nálunk versenyezni, idén is így volt. Mondjuk meglepődtünk, mert idén volt egy nagyon vállalkozó 10-es csapat, akik feltétlenül el akartak jönni. Végülük be is jutottak a döntőbe, mert nagyon jó minőségű munkát adtak le. 6 csapatot hívtunk be a döntőbe, sajnos csak 5-en vállalták azt, hogy megismérettetnek. Alapvetően rengeteg diák került megszólításra, számos iskolát megszólítottunk, azt tapasztaljuk, hogy kicsit még megijednek a diákok is és a felkészítő tanárok is ettől a versenytől, de reméljük a jövőben ez változni fog. Úgy gondolom, hogy magával az, hogy megrendeztük az eseményt, a minimum célt sikerült teljesítenünk. Az, hogy a diákok sokat gondolkodtak, és tényleg azt éreztük rajtuk, hogy vannak kreatív ötleteik, szerintem ez már is sikernek könyvelhető el, olyan szempontból is, hogy van hozzáadott érték egy a diákok életéhez ennek a versenynek, van egy élmény, amit megtapasztalhattak, és tényleg a miniszterelnöki vita végére érkeztünk meg oda, hogy tényleg már elkezdtek organikusan gondolkodni azon, hogy jó, hogyha én most elengedem ezt a nyugdíjkérdést, akkor marad pénzem erre meg arra, hogy más rendszerbe, más felosztásba, más problémákra válaszoljanak.
Továbbra is népszerűek a Sárospataki Vaj Miklós Református Technikum képzési formái. A diákok számára a duális képzés mellett folyamatos hitéleti programokat szerveznek, több éve csatlakozott az intézmény az országos kadét programhoz, valamint külföldi társintézményekbe is ellátogathatnak a tanulók, mondta dr. Téglás Zsolt, igazgató.
Két fő profilja van a képzéseinknek. Ebben a két fő profilban ugye jelentős szerephez jut a technikumi képzés. Ez azt jelenti, hogy 5 éves képzés alatt szerezhetnek szakmai végzettséget a diákok, és ezzel egyidejűleg érettségit is kapnak. A másik képzési forma pedig a 3 éves szakképzés, ahol szakmákat sajátíthatnak el 3 év alatt, és ugye mindkét képzésre jellemző a duális képzés. Ez azt jelenti, hogy a technikumi osztályok esetében a 9-10. Évfolyamon vannak bent iskolai gyakorlaton, aztán külső cégeknél történik a szakmai gyakorlatnak a megszervezése. A 3 éves szakképzésnél pedig a 9. évfolyamon vannak bent a műhelyben a diákok, aztán mennek ki a külső cégekhez, vállalatokhoz, akikről pedig el kell mondjuk, hogy egyre jobb a kapcsolatunk velük, mert nagyon aktív a visszajelzésük, hogy igenis milyen szakmákra van szükség, milyen képzéseket indítsunk el az adott tanévben, és az olyan irányú visszajelzés is ugye egyre aktívabb, hogy elégedettek a tanulóinkkal, és a képzés elvégzése után aztán biztos munkahelyet, biztos megélhetést ajánlanak a diákjainknak. Természetesen valamennyi szakmánk olyan szakma, amire szükség van a térségben, ez azt jelenti, hogy magas ösztöndíj lehetőségek társulnak az oktatott képzéseinkhez. És mint minden iskola, ugye mi is jeleskedünk egy-két egyedi különleges lehetőségben. Szintén a nevünk tükrözi az iskola református fenntartóját. 2012. szeptember 1-től a Tiszáninai Református Egyházkerület fenntartásában működünk, és számos lehetőség kínálkozik ennek kapcsán is iskolánk számára. A hitéleti programoktól kezdve a különféle testvériskolai kapcsolatokig. Említeném itt például azt a közkedvelt lehetőséget, hogy Hollandiában 2 protestáns iskolával, szakképzőiskolával sikerült nagyon jó kapcsolatot kiépítenünk, és diákjaink minden tanévben 2 alkalommal látogatnak el Hollandiába. A következő csapatunk például 20 fő vajis diák látogat ki a hollandiai Apeldoornba 5 fő tanár kíséretében. És természetesen majd a holland diákok is jönnek vissza tavasszal Magyarországra, hozzánk Sárospatakra. Ezeknek az alkalmaknak a keretében délelőttönként szakmai gyakorlaton, közös szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok, délután pedig szabadidős programok várnak rájuk. És hogy az egyediséget hangsúlyozzam, ilyen például a kadét programunk is, amit 3 évvel ezelőtt indítottunk el. A kadét program kapcsán azt emelném ki, hogy ez nem egy önálló képzési forma iskolánkban, hanem a meglévő szakmáinkhoz társul a kadétképzés. Heti 1 honvédelmi alapismeretek megnevezésű tantárgya bekapcsolódhatnak a diákok egy olyan folyamatba, ami aztán számos program lehetőséget kínál nem csak intézményi, belső formában, hanem külső versenyek vagy egyéb más kiállításokra való látogatások alkalmával.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb 1 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.